Hát szeretettel köszöntök mindenkit, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy együtt lehetünk a te nevedben, hogy mindig van áldásod és üzeneted a mi számunkra is. Köszönjük, hogy személyes a mi hitünk, személyes a mi szolgálatunk, de személyes az a sok áldás is, amiben napról napra részesítesz, ahogy megszólítasz, ahogy bűnünkre mutatsz, ahogy megszabadítasz, és ahogy adsz erőt és bölcsességet, hogy feladatunkat elvégezzük. Köszönjük, hogy mi mindnyájan szolgáid lehetünk elhívással a gyülekezeteinkben, attól, hogy ehhez hűségesen és rád figyelve végezhessük a mi feladatunkat, hogy épüljön közöttünk is a te nyájad, Urunk, hogy te, aki jó pásztor vagy, lehessünk neked bojtáraid, segédeid abban, hogy a nyáj együtt maradjon, sőt, jó legelőre találjon, növekedjen, erősödjön, és a te néped jó bizonsága lehessen annak, hogy hatalmas és szerető Istenünk vagy, aki vezetsz, áldasz és vársz a te örök országodba bennünket. Légy most is velünk, és áld meg ezt az órát, kérünk. Amen. Hát, nagy örömmel jöttem a testvérekhez, be tudtuk fejezni az előző alkalmat, ahol voltunk. A gond csak az, hogy egy következőre mentem volna délután, amire nem tudtam elmenni, de úgy szoktuk, hogy amire előbb hívnak, azt a szolgálatot nem mondjuk le, és nyilvánvaló, hogy így egyszerű volt a döntés, hogy örömmel jöhessek ide. Némelyek ismernek engem, például a kispestiek, nagy öröm ez, és jó, hogy ott is néha találkozunk, de a legtöbbeket ismerem. Szél Bulcsú vagyok, tehát Kispesten szolgálok, a Budapest vagy a pesti oldal talán második legkisebb gyülekezete, ha jól tudom, és 5 gyermekünk született, kiröppentek, mi vagyunk, és ami örömöm elmondható talán, hogy röviden csak egyet mondjak, hogy vasárnap a gyülekezetben szoktunk velük találkozni, ott gyűlik össze a család különböző ágai, ott gyűlnek össze a különböző ágai, ott együtt vagyunk az Úr körül, és aztán van, aki bejön hozzánk, délre folytatjuk a beszélgetést, van, aki pedig megy haza, de mégis, hogy az Isten háza lehet, ami összeköt bennünket, az nagyon-nagyon jó, mert elérhető közelségben laknak. Ezek után szeretném elkezdeni azt a témát, ami előttünk áll, milyen legyen a 21. század egyháza. Ez előadásnak van írva, de azért 2 igét szeretnék felolvasni hozzá. Az egyik, ami itt ki van jelölve, 1 Korintus 9, 19-23-ig. 1 Korintus 9, 19-23. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat nyerjen meg, a törvény nélkülieknek törvény nélkülié, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. A másik ige pedig, amit föl szeretnék olvasni, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 42. verstől a 47-ig. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal, kitartván a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves testvérek, csak előre bocsátom ebből a két igéből azt a gondolatot, amit végig szem előtt tarthatunk. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket, ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részes társ legyek abban. Ez azt jelenti, hogy minden módon oda próbál jutni, és közel próbál jutni az apostol azokhoz, akik között él, hogy a maguk környezetében megtalálva őket, de a maga szolgálatát föl nem adva, Krisztushoz vezesse őket. A másik pedig a 47. vers az apostolok cselekedetei 2-ben, az Úr pedig minden nap szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel, hogy nem lehet egy gyülekezet igazán fogyó gyülekezet, hanem a gyülekezetnek, növekvő gyülekezetnek kell lennie, de nem biztos, hogy az a növekvő gyülekezet, ahol egyre többen vannak, hanem az a növekvő gyülekezet, ahol egyre többen vannak, akik hívővé lesznek, tehát akik átadják az életüket az Úrnak. Tehát például lehet, hogy van egy gyülekezetben 1000 ember, abból 2 hívő, a következő évben van ott 900 ember, de már 4-en vannak hívő, a rákövetkező évben van 800 ember, de már 20 hívő van, akkor az a gyülekezet növekszik. De ezt mindenki maga látja, tudja, hogy hogy is van, azért az a reménységünk, hogy számban is növekedhet, külső számban is a gyülekezet, minden esetben elsősorban lélekben kell növekedniük, tehát minél több legyen, aki az Úr hívását meghalva neki adja az életét, és hisszük, hogy akkor számban is gyarapodik, gyarapodhat a gyülekezet, az Isten népének a közössége. Ezt a két igét szeretném tehát, ha szemünk előtt tartanánk. Milyen legyen tehát a 21. század egyháza? Luther Márton, ami nagy egyházi atyánk, azt mondja, hogy Ecclesia semper reformanda. Ami mit jelent? Tessék megmondani.
Mindig meg kell újulni az
Ecclesiát. Óriási. És hogy mondjuk az Ecclesiát magyarul? Igen, igen, gyülekezet vagy egyház. Tehát az egyháznak mindig meg kell újulnia. Magyarán azt mondja, hogy ott a reformáció, de a reformáció nem érhet véget azzal, hogy akkor helyreigazították azt, ami hamis volt vagy rossz volt, hanem ilyen az élet, hogy mindig romlanak a dolgok, és mindig újból helyre kell állítani, ki kell igazítani, ezt kell látnunk. Ne féljünk attól, azt mondja ezzel Luther Márton, hogy később is, ha jelentkezik valami hiba, vagy van valamilyen lankadás, ugyanúgy helyreállítsuk az egyház ügyét, célját és közösségét. Mint ahogyha van egy házunk, fölépítettük, nem mondhatjuk azt, hogy nagyszerű, föl van építve, többet már a házzal kapcsolatos dolgokkal nem kell foglalkoznom, meg építéssel, dehogy nem, már az első évben is lesz, ami elromlik, meg az idők során rengeteg minden lesz, ami elromlik, és azokat meg kell javítani, ki kell pótolni, újítani kell, mindent vele foglalkozni. Netán változtatni, hogyha a család növekszik vagy csökken, ilyen lesz az igénye, vagy olyan lesz az igénye, és ahhoz alakítani az épületet. Luther tehát ezt mondta, mindig reformálódnia kell, mindig helyre kell igazítani és meg kell újítani az egyházat, és ha valamiben ellankadtunk, vagy tévútra jutottunk, azt vissza kell igazítani a bibliai alapokhoz. Nincs tehát állandó forma, de van állandó, micsoda? Mondhatjuk így is. Igen, jó az is, de én nem arra gondoltam. Igen, nincs állandó forma, de van állandó. Igen, ezt akar, ki mondta ezt? Attila? Ja igen, a kis Viktor mondta, hogy így? Benedek, igen. Igen, tehát a kis Viktor azt mondta. Benedek, igen. Igen. Van állandó tartalom. Tehát azt kell figyelnünk és látnunk először is, hogy mi az az állandó tartalom, hogy ahhoz igazíthassuk az egyház formáját. Mert ez is lényeges. És hozzátesszük most azt is, hogy tulajdonképp, tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen legyen a 21. század egyháza, akkor úgynevezett formai kérdésről van szó, mert az evangélium ugyanaz. Tehát nem változhat a lényege az egyház létének és életének. Régen, amikor ifjú voltam, mindenki volt, úgyhogy mi csináljunk, és vitatkoztunk még a kommunizmus derék századaiban, ez idézőjelben volt, szörnyű századaiban, akkor a nem hívők és a hívők közti vitában mindig az volt a kérdés, hogy van Isten vagy nincs Isten. És mi bőszen igazoltuk, hogy van Isten, ők pedig bőszen próbálták mondani, hogy nincs, de hát mindig lemaradtak sajnos egy lépéssel, mert hát a valóságot mindig könnyebb igazolni, mint ami nem igazán a valóság. És ha bizonyosság van az emberben, akkor az Úr ad válaszokat. És itt dőlt el a különbség az emberek és a látások között, hogy hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben. Aztán jött a még derekabb rendszerváltozásnak nevezett változatlanság, amikor ugyanúgy nem az Úr dolgai a döntőek azóta se semmiben, csak az egyházon belül, és ezért van értelme, hogy legyen egyház, mert az abban és ebben a rendszerben is ugyanaz kell, hogy legyen a lényege szerint. Jött tehát a változás, és mindenki vallásos lett valamilyen módon, még meg is keresztelkedtek nagyon sokan, rengetegen, ugye felnőttek, gyerekek egyaránt, tábornokok, közlegények, amit pártitkárok, amiket el tudunk képzelni mindenki, sőt, még komoly megtérő emberek is voltak, akik megkeresztelkedtek tömegével ebben az időben, aztán utána lecsengett ez, és azóta is az egyház mindig gyarapodik, ha nem is naponta, de legalább évente néhány fővel, az üdvözülőkkel. És a mai világban, amikor már mindenki olyan lelki ember lett, nem lehet azt mondani, hogy te hiszel Istenben? Igen, akkor ugyanott vagyunk. Mert más az, amit ő mond. Példának okáért, ha vegyük azt, hogy Allahban hisz, ugye most egy hollandiai, nem akarom mondani, hogy milyen felekezetű, hogy ne bántsunk senkit, egy katolikus püspök azt mondta, hogy ugyanazt az Istent imádjuk, mint a mohamedánok, tehát Allahnak kell őt nevezni, ezt ha jól tudom, az evangélikus életben is olvastuk. De a Magyar Nemzetben is, meg a Népszabadságban is, meg mindenben. No most, miért nincs igaza? Mert mögötte mi is rejlik ennek a fogalomnak, hogy Allah, és mi rejlik amiatt, hogy amögött, hogy a keresztjének Istene. Ha megnézzük most csak néhány vonást, az Allah az egy könyörtelen Isten, aki a sorsot és a végzetet elhatározta, elrendelte, abban nincsen változás, nem lehet változtatni, úgy lesz, ahogy ő kimondta, és ennek a hatalmas úrnak nincsen személyes kapcsolata az Istennel, távol vannak, vagy bocsánat, nincs személyes kapcsolata az emberekkel, távol vannak az emberek tőle, ő a maga hatalmas fenségében uralkodik. Mi mit mondunk Istenről? Személyes Isten szeret bennünket, kegyelmes ez az Isten, közösségben léphetünk vele, atyának nevezhetjük. Hát ha a mohamedánoknál az az Isten nálunk, ilyen az Isten fogalma, akkor nem ugyanarról van szó, tehát az Allah nem ugyanaz, mint az Isten. Tehát nem használhatjuk ugyanazt a szót. No most, így van tehát minden területen, hogy más világnézetek, világlátások, filozófiák is beszélnek arról, hogy elfogadják, hogy valami szellemi hatalmasság, lény, valamiféle Isten létezik, és hogyha vegyünk egy buddhista jellegű valamilyen istenséget, aki a világ mindenség fölött levő hatalmas erő, és ezt az erőt megcsapolhatjuk és beállíthatjuk a magunk szolgálatában, mégis azt fogjuk látni, hogy hát ez nem ugyanaz, amiről mi beszélünk, tehát nem ugyanarról az Istenről van szó, ezért amikor ma vitatkozunk, vagy ma vitatkoznak velünk, mert mi nem vitatkozunk, mi próbáljuk élni a hívő életünket, amikor beszélünk a másik emberrel, akinek más a látása, nem elég azt kérdezni, hogy hiszel Istenben, vagy nem, ha hiszel, akkor ugyanazon a platformon vagyunk, hanem azt kell kérdezni, legalábbis mögötte legyen a kérdéseinknek és a beszélgetésünknek, hogy te hiszel-e Jézus Krisztusban? Ja, hát persze, akkor vegyük azt, hogy azt mondja, hogy Jézusban hiszek, de Jézust egy embernek tartja csupán. Hát akkor megint nem ugyanabban hiszünk, tehát mit kell kérdezni? Hiszel-e Jézus Krisztusban, mint az érted meghalt, megfeszített és föltámadott élő Úrban? És itt fog eldőlni a lényegénél, mert arról beszélünk most, hogy az egyház formája változik, de a lényege ugyanaz. A lényegében ugyanaz kell, hogy legyen és maradjon, hogy Jézus Krisztus áll a középpontjában, ami megváltunk, aki által a bűn útjáról, a kegyelem útjára, a mulandóság útjáról, az örökkévalóság útjára, az elveszett életből, a megtalált életbe, a halálból, a föltámadásba léphetünk át. Ez a csodálatos lényege a mi hitünknek, hogy nem kell föladni, lehet újat kezdeni Jézus Krisztussal. Ő megszabadít a bűnök büntetése alól, és új életet ajándékoz nekünk. No most, milyen legyen tehát a 21. századi egyház? Amit szeretnék említeni, kétségtelen az, hogy egy forma mára, hiszen formában lehet csak változásról beszélni, a lényegében nem, ahogy láttuk, egy forma mára éppen kifutott. Megint egy olyan korszakhoz értünk, ahol annak, ahogy zajlott az egyház élete, véget kell érnie, illetve látjuk, hogy véget ér, és meg kell találni az egyház életének az új formáját. Ahogy az ősegyháznál volt ilyen, véget ért az ősegyház élete, nem fértek be az otthonokba, kellett építeni termeket, ahol legyenek. És mondhatjuk tovább, középkori egyháznál megváltozott az életük, más forma jött. Reformáció idejére nagyon mélyre süllyedt az egyház élete, meg kellett változtatni, egy más forma jött. És így tovább, egészen máig a népegyház tulajdonképpen a reformáció utántól létezett más egyházi formákkal együtt egészen mostanig, és a népegyházi forma nagyon hamar el fog tűnni nagyon sok felé a világban, és Európában pedig különösen is, ha minden ugyanúgy halad, ahogy most mutatkozik, és Istennek nincs valami különleges terve, hogy minden megváltozzon, akkor hamarosan a mohamedanizmus lesz a döntő vallás Európában, talán például, és az egyház nem élheti az életét abban a formában, ahogy most él, hogy többségi vallás, hogy a nagy templomait tudja tartani, hogy a nem hívők is valamilyen módon odatartoznak, és mégiscsak a jó hatás érvényesül az ő életük fölött is, hanem valami egész más történik, vagy történhet. No most, véget ért tehát a népegyházi forma, ami azt jelenti, hogy szinte mindenki oda tartozik valamilyen módon az egyházhoz, ha csak formálisan is. És ez látható még sokkal pusztítóbb formában, például a németországi egyházaknál, és az evangélikus egyháznál is, ahol elvileg ugye a lakosság fele mondjuk evangélikus, és például az egyik városban, amelyre az egyik lányom jó sokáig tartózkodott, a 5 evangélikus templomból összevonják a jó népet, és egy templomban tartják a vasárnapi istentiszteletet. Így késtünk le ott egy istentiszteletről, mert mi odavallaktunk az egyikhez, kinéztünk egy szép templomot magunknak, oda megyünk vasárnap pont a kezdet idejére, és akkor ki van írva, hogy az istentisztelet ebben és ebben a templomban lesz. Mire megtaláltuk azt a másik templomot, addigra a befejező éneket énekelték. No most, így lehet hamar részt venni egy istentiszteleten, gyorsan, hogyha akar valaki. Tehát nagy gondok mutatkoznak, sok a lelkész, túl sok, nem tudják elhelyezni őket, sok az egyházi szolgáló, az épületeikkel gond van, és így tovább. Ami kicsiben, mert kisebb az egyházunk, és mi soha nem voltunk tömegegyház végül is, kicsiben jelentkezik nálunk is, de abból is lehetne okulnunk, és itt is lehetne valamit változtatni a dolgokon. Tehát kifutott a népegyházi, a túlszabályozott forma, kifutott a rokokós, gregorián stílus, amit nálunk pontosan, anakronisztikusan próbálnak bevezetni némelyeképp az egyházunkba, ami még inkább egy halálos döfés lesz az egyháznak, hiszen missziói irányba kellene tovább menni, és kifutott a túl központosított egyház is. A kérdés az, hogy mi lesz a népegyházból? Az első válasz az, hogy lehet kis népegyházacska. Hogy ugyanazt folytatjuk kicsiben, példának okáért ami 400 ezeres egyházunk, 200 ezer tagból áll, de 300 ezeret mondunk a népszámlálás alapján, mert annyian jelentkeztek be. Igaz, hogy azok sehol nincsenek, igaz, hogy címüket nem kaphatjuk meg, meg nem találjuk, ha akartak volna, eddig is jöhettek volna. Igaz, hogy tehát nem 200 ezer, hanem lehet, hogy 100 ezeren vagyunk, de három kerület, még nagyobb szervezet, még nagyobb központ, sok minden van, amit próbálunk megvalósítani, mint egy kis népegyház, ugyanazok között, a keretek között, ami egy ideig még menni fog, de nem biztos, hogy előbbre jut általa lelkileg az egyház, hiszen az egyház célja az lenne, hogy minél többen hívővé legyenek, a hívők a hitükben erősödjenek, és mindazzal, amit teszünk, az Urat dicsőítsük meg az életünkben. Aztán a következő lenne egy kis katolikus egyház, amit ezzel a liturgiával próbálnak például megvalósítani, hogy ahogy náluk megy, és tényleg egy tömegesebb egyháznál lehet megkapó egy érdekes liturgiai válaszolgatás és zsongás és ehhez hasonló, a bajokat látván próbáljuk meg ezt, hát ha valami megújulást hoz, és hát ha valakinek ezt tetszeni fog. Csak arra nem gondolunk, hogy ahány embert ezzel nyerünk, kétszer annyi el fogja hagyni ennek következtében az egyházunkat, mert érzik sokan, hogy ez nem megoldás a hit szempontjából. Aztán a következő a szorványegyház, amelyet szintén megtapasztalunk, hogy milyen, hogy egyre elszórtabban élünk az ország területén. Voltak úgynevezett nagyobb tömbök az országban, például az északi rész, Nógrád megyében, a Békés megyei rész, aztán a Pest megyei rész, és végül is a nyugaton, Vas megyében a Kemenes alja. Ezek voltak, ahol aránylag több evangélikus volt, meg egy-egy város. De annyira lecsökkent a lélekszám ezeken a helyeken is, hogy ha elvileg még azok a gyülekezetek meg is vannak, de számban sokkal kevesebb van, mégiscsak ott vannak együtt, de a többi helyen, ahol szorványban volt, ott már teljesen elvesztek szinte a gyülekezetek. Összevonások következtek be, ezzel még kevésbé tudják gondozni a gyülekezeteket, ezzel még jobban fogynak a gyülekezetek, és föltesszük azt a kérdést, hogy például Nyíregyháza, mert ránézek a testvéremre, egyből Nyíregyházát látom, aztán lehetne még Békés Csabától kezdve sok minden helyet mondani, ahol nagy evangélikus gyülekezet volt, többség vagy szinte mindenki evangélikus volt, és most jócskán kisebbségben van az evangélikus egyház. Hogy lehet ez? Hogyan nem érték meg a hitüket, és nem végezték el a szolgálatukat, és nem hatottak arra, hogy mások is a Krisztushoz jöjjenek a mi közösségünkön belül, hiszen itt többségbe voltunk, a többségi hatásnak érvényesülnie kellett volna, hogy elvileg az vonzza az embereket, a másik pedig az, hogy ahol kisebbségbe voltunk, ott pedig megint csak nagyon természetes, hogy a többségi más vallás elvonta és elvonja a mieinket máig is, erre is millió példát tud mindenki. Magyarán, ott még elfogadhatnánk, hogy fogyunk, ahol egy más felekezet van többségben, de hát ha én tudom, hogy miért vagyok az, aki vagyok, akkor annál inkább nem azt érezném, hogy jaj, csak mi vagyunk, hanem azt érezném, hogy előretölt helyőrség vagyok a Krisztus követésében, és róla kell ott bizonyságot tennem, ha csak én is vagyok, és két szomszédot áthívunk, és tartunk egy istentiszteletet minden vasárnap délután, délelőtt pedig elmegyünk a legközelebbi 40 kilométerrel levő templomba, és alakulni fog a gyülekezetnek az élete és az Isten népe, illetve az ott levő emberek hitre jutnak, és az Isten népe gyarapszik és növekszik majd. Nem ezt tapasztaljuk. A szorványok fogynak, ahol többségben voltunk, fogyunk. Miért fogyunk ott? Majd válaszolják meg a testvérek, ha nem igaz, akkor mondják, hogy nem fogyunk, csak a számunk kevesebb. Hogy miért van ez? Hogy ahol többségben vagyunk, ott is nem a vonzás érvényesül, hanem az, hogy egyre kevesebben vagyunk. A következő két forma, a szabadegyházi forma és a missziói egyházi forma. Tudjuk, hogy hogyan élnek a szabadegyházak, ahol tudatos döntés alapján, most nem csak a megtérést mondom, azon túlmenően, hiszen szervezeti dologról beszélünk egyrészt, saját döntés alapján lesznek egyháztagok. De mihelyt mi kimondanánk, hogy aki maga választja azt, hogy evangélikus, azonnal mondjuk lecsökkennénk 50 ezerre. Vagy én nem tudom mennyire. Attila, mennyire? Ezt vártam. Igen, köszönöm. Nem. No, szóval mondjuk, legyünk nagyon reményteliek, ha most mindenkinek nyilatkoznia kellene, hogy te egyháztag vagy-e, most akkor fogalmazzuk így, ha az Attila kevesebbet mondott, hogy 50 ezerre azonnal lecsökkenne, aki vállalna, hogy igen, én az vagyok, de ha még hozzátennénk azt, hogy az egyháztagság feltétele, hogy jársz a templomba mindig, az egyház fönntartásában anyagilag is részt veszel, és valamit szolgálsz, akkor az 50 ezer lecsökken az Attila által mondott 30 ezer. Igen. Azért mondom. Igen. Látom én azt. Igen. Igen. Tehát mondjuk azonnal 30 ezerre. No most hát ez egy tragédia lenne a mi nagy szervezetünknek és mindennek. Akkor kik a többiek? Lehetne valamilyen másodlagos kapcsolattal érdeklődőknek, vagy külsőkörnek, vagy ki tudja minek nevezni őket, lefogynánk, szabad-e ilyet csinálni, vagy nem szabad, nyernénk, vagy veszítenénk, maradjon minden így, többen maradunk, de fogyunk, vagy legyünk kevesebben, de onnan elindulhatnánk-e tényleg úgy, hogy akkor erősen fogva van az életünk, és tudjuk, hogy mit jelent az Úrhoz tartozni, és mindenki, aki csatlakozik, az tudná, hogy én miért vagyok hívő, Jézus az én megváltom, és hálás kell, hogy legyen az életem, tudná, hogy hozzátartozik, hogy járok, hogy szolgálok, hogy adakozom, és lehet, hogy elindulna egy növekedés. Noha, nem biztos, hogy minden szabad egyháznál látjuk, hogy növekednek. A másik, de minden esetre lehet, hogy erősebbek, nem biztos. És a következő a missziói egyház, amelyik a lényegének tartja azt, hogy mindenképpen kifelé szolgáljon, hívogasson embereket az Isten útjára, hiszen a 70%-os magyar kereszténység csak a keresztelés alapján 70 vagy 75%-os, valójában nem annyi tehát, és nem tartozik igazán egyházhoz, amelyik valamelyik felekezetnél meg van keresztelve, tehát a 30% plusz azok, akik igazán sehova nem járnak, azok mind ehhez a missziói területhez tartoznának, ahonnan az embereket nyugodtan hívhatjuk az Úr követésére, és ezen fölül vannak azok, akik bármilyen egyházhoz tartoznak, de igazán nem keresztjének, csak valamilyen módon vallásosak, azok is, ha nálunk ismernék meg például személyesen az Úr Jézus Krisztust, mint az ő megváltójukat, hát nyilvánvaló, hogy a mi közösségünkhöz csatlakoznának. Az én elképzelésem szerint tulajdonképpen az utóbbi kettőnek a kombinációja kellene talán, hogy legyen, vagy ebből, hogy szülessen meg, hogy milyen is milyen lehetne a mi egyházunk a megváltozó időben. A következő dolog, amit szeretnék mondani, hogy mi emberek mégsem vigyázzunk, nem tudjuk megváltoztatni, vagy nem tudjuk elhozni az egyház megújulását. Tehát hiába fogunk majd itt nagyon szép elképzelésekről beszélni, és jövünk arra, vagy jutunk arra a döntésre, hogy igen, változás kell, megcsináljuk. Nem így van. Hát ez nem kertásás, hogy én elhatározom, hogy 10 négyzetméter holnap fél óra alatt fölások, és akkor jól nekilátok, és meg lesz. Mert nem az ember hatalmában van ez az egész, az egyház megújulása, hanem ahogy a Biblia kétféle időről beszél, az óra szerinti időről, és az idő, ami eljött az idő, halljuk, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél, az a megfelelő idő, az alkalmas idő, az alkalom azt jelenti az óra. Tudván Jézus, hogy eljött az ő órája. Az alkalmas, a megfelelő idő valamire, amit ő cselekedni akart, valaminek az ideje. Ha az Istentől való idő eljött, és ha az Úr akarja, és ő hív bennünket valamire, és nem emberi elképzelés az, amit tenni akarunk. Vagy az is lehet, hogy Isten akarja, de mi nem vesszük észre, hogy itt az óra. Íme itt a kellemetes idő, és íme itt az üdvösség napja. Hát hány ember nem veszi észre, hogy az Úr megtérésre hívja? Mert hát akkor már a 3/4 az országnak kívül lehetne. Annyian biztos hallottak az evangéliumról valahol és valahogy legalább egyszer. És még szerett az. Hát ebben az ügyben is így van, hogy az Úr akarná talán, de nem hallottuk meg az Isten hívását, meg nem láttuk meg, hogy mi az én feladatom és szolgálatom ebben, vagy valami miatt a helyzet tényleg lehetetlen, hogy ez megvalósuljon, de hozzá kell tennünk, hogy valamilyen lépésecskét ezen a területen biztos, hogy lehetne tenni. Valamilyen lépést mindenképpen, ha az egészet és mindent egyből nem is lehet átalakítani. Tehát van Kronosz, és van óra, vagy én nem tudom, hogy is mondjuk, van egy óra szerinti idő, hogy hány óra van, de van egy alkalmas ideje valaminek, amit meg kell látni, és el kell érkeznie, hogy az Isten vezessen bennünket abban, hogy valamit tegyünk, és mint Isten népének csak akkor szabad tennünk, amikor Isten hívott el bennünket. Gondoljunk most hirtelnyébe, sok mindenre lehet gondolni, Dávid és Abigail történetében, ott van Abigailnak az a kedves férje, akit úgy hívnak, hogy... Hogy? Majdnem, csak kisebb. Igen. Hogy hívják? Tessék? Nábál, köszönöm szépen. Igen. Melyik gyülekezetből tetszett jön? Nem tudom. No most, tehát Nábál. A Nábál neve azt jelenti, hogy...
Bolond.
Igen. Hát Nyíregyházáról jött a testvérünk. Igen. A Nábál azt jelenti, hogy bolond. Nem hiszem én azt, hogy ez a Nábál a szüleitől kapta ezt a nevet azért. Megszületett a gyerek, hát hívjuk bolondnak. Igen. Hanem később kaphatta annak következtében, amit ő cselekedett. És a bolond a Bibliában, mindjárt átszólunk a bibliaiskolában, hogy tanultak-e erről, az nem azt jelenti, hogy hülye, hanem azt jelenti, hogy maga áll a maga élete középpontjában, és úgy érzi, hogy nincsen szüksége, és nem törődik se Istennel, és nem törődik se emberrel, a másikkal, aki ott van. És azért bolond, mert így lehetne mondani az ő lényegét, hogy az egoista ember. És amikor látták, hogy ez a Nábál úgy él, hogy mindent nekem, és nem érdekelnek a szomszédok, nem érdekel Dávid, nem érdekel, hogy segített nekem, nem tartozom senkinek, még ha ő adott is millió dolgot nekem, az egy egoista ember, az egy Nábál. Tehát ilyen szempontban azért szebb volt az a név, nem egyenesben úgy hívták, hogy Hello, bolond szomszédom, hanem te, aki úgy érzed, hogy magad meg tudsz mindent oldani a magad dolgaiban, és még talán lehet, hogy nem tudom, nincs a Bibliában ez így leírva, de talán még büszke is volt, hogy igen, én vagyok az az ember, akinek még Istenre sincs szükségem. Egyébként most van a kiállítása a mi kis hajócskánkról, amelyikről? A Titanicról, amelynek az oldalára, azt gondolták, ez világrekordot dönt, számbai, sebességben minden, az oldalára rá volt írva, hogy no God, no hope. Azt mondják, én nem láttam. Ez azt jelenti, hogy se Isten, se pápa. Mondták ők, hogy ezt se Isten, se pápa, senki nem tudja megállítani, ez minden rekordot megdönt. És tudják a testvérek, hogy hol érte a jéghegy találata ezt a hajócskát? Csak ezzel nem híreskednek és büszkélkednek, ott, ahol ez a fölírás volt. Nem biztos, hogy véletlenül. És süllyedt talált, mint ahogy abban a játékban van, abban a X-elős torpedó játékban van. Igen, biztos azt tetszettek este játszani. Igen. No most, úgy gondolja az ember, hogy senki meg nem állíthat engem. És a legtöbb ember ilyen. Mert ha látná, hogy nem így van, akkor már rég hívővé lenne az Úrban, amikor belátja, hogy nincs tovább. És bizony sokszor ezért vannak a nehézségek az életünkben, hogy már vegyük észre, hogy szükségem van az Istenre, szükségem van a kegyelemre, és akkor fogja az ember igazán érezni, hogy szüksége van az Istenre, amikor látja, hogy olyan bajok és gondok előtt van, amit ő meg nem oldhat az életében, sehogyan és semmilyen módon. És itt tehát, visszatérve Nábálhoz és Abigailhoz, hogy Nábál az egy bolond ember volt, mert amikor Dávid segített neki, ezt mégse viszonozta, amikor Dávidnak szüksége lett volna egy kis élelemre, de volt egy nagyon bölcs felesége, ezért választunk női presbitereket is, mert néha bölcsebbek, mint mi férfiak. Volt egy bölcs felesége, aki amikor megtudta, hogy jön a Dávid hány fegyveressel? 4 és 0. 2-0 után a 400. Nagyon jó, eltetszett talán.
De
400.
Tudom,
igen. Jó, jó, én is. Igen. Igen. Tehát jön a 400 fegyveressel, azonnal összecsomagolt egy sereg ennivalót, és szamarakkal vagy ösvérekkel vitte lefelé, és békességet kért Dávidtól, és mondta, hogy vigyázz, Dávid király, hogy ne legyél gyilkossá, hogy az egész, vagy Dávid, hogy amikor király leszel, mert tudta, hogy az lesz, és az életed tovább folyik, azzal a lelkiismerettel kelljen érned, hogy gyilkoltál. És megköszönni neki Dávid, hogy figyelmeztette, hogy ilyen bölcs volt, hogy ezt ne tegye. No most a történetet azért mondom el, mert Dávid, amikor bujdosott, meg az élete bármilyen szakaszában volt, igyekezett mindig Istentől kérni a tanácsot. Induljak, Uram, vagy ne induljak? Menjek, vagy ne menjek? Hova menjek? És amikor visszajöttek a követek Nábáltól, és azt mondták, hogy így beszélt, hogy kicsoda az a Dávid, pedig tudta, hogy ki, a Góliát történetéből és sok mindenből, meg hogy ott, hát tudta, hogy a pásztorai elmondták biztos, hogy ezek itt őriznek minket a filiszteusokkal szemben. Akkor Dávid nem kért tanácsot az Istentől, hanem elborult az ő agya is, és azonnal 400-an kössetek fegyvert, és megyünk. És végrehajtotta volna ezt a fölindultságában való tettét, ha valaki nem jön oda, és ez volt az Abigail, aki jobb belátásra bírta, bizonyára az Úr nevében. No most, akkor tesszük tehát a rosszat, akartam én mondani, amikor elfelejtjük az Isten tanácsát kérni. Sokszor kérjük, megtanuljuk, nagyon türelmesek vagyunk, jók vagyunk, igen, az Isten mondta, jaj, bocsánat, kérni kell, mit tegyek, ne tegyek. Aztán jön egy olyan pillanat, egy olyan baj, egy olyan helyzet, egy olyan ember, egy olyan személy, egy olyan utálatos dolog, hogy elfelejtem, és azonnal válaszolok. Hát akkor tesszük a rosszat. És bárcsak ne így lenne az életünkben, hosszasan mondtam, de nagyon-nagyon fontos, hogy így legyen, nehogy ebből az következzen, hogy mi most holnap kardot kötünk, és 400 fegyveressel nekiindulunk, és úgy változtatunk meg minden imádsággal, szeretettel, odaadással, az Úrra figyelve, az Úrért égő és az ő ügyét féltő szívvel. Tegyünk csak egy-egy kicsi lépést, minimum azzal, hogy én egy egész életre olyan hűséges legyek, hogy engem soha többet semmire ne kelljen figyelmeztetni, nógatni, hívni, hanem ott legyen a szívem, benne legyen nyitott füllel és szívvel, hogy amikor valamire hangzik a hívás, én ott vagyok, és megteszem a magam szolgálatában. Tehát van egy Istentől rendelt megfelelő idő, és erre csak válasz, ha valaki észreveszi, és él vele, és fölhasználja, és valamit cselekszik az egyházban, akkor helyes, hogyha ez csak válasz. A mi cselekedetünk csak válasz lehet, sohasem fakadhat saját ötletből, pillanatnyi haragból, vagy kilátástalanságból, hanem akkor kell tennünk, amit teszünk, ha Isten indít bennünket. Na most ezek után, mi tehát az egyház? Nézzük meg néhány szóval, és mi a gyülekezet. Luther erről is mondott valamit, amit néhol a konfirmandusok megpróbálnak megtanulni. Az ágostai hitvallás 7. cikke beszél erről. Kérjük szépen, nyissa ki valaki a Luther kiskátéját, de van, aki kívülről tudja. Igen, kérjük szépen. Tehát mit mond, hogy mi az egyház? Mit mond Luther, mi az egyház? Kérlek szépen szó szerint kívülről.
Ember belülről.
Igen.
Tényleg elhoztam, mert este ez fényba lesz. Tanítjuk tovább, hogy az Anyaszent Egyház minden időben megmaradt, az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában, és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredeti egyházi szokások és szertartásuk minden egyformák legyenek, amint Pál mondja, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten is mindennek adja.
Köszönjük szépen, mintha csak Luther mondta volna. Igen. Tehát, így van, elég, ez is erről beszél, hát azért mondom én is csak, én csak után mondom, amit mások mondtak, hogy elég a lelki, a lényegbeli egység, a szervezet a külső dolgokban más lehet, sőt, kell is lenni, baj az, hogyha minden részletben ugyanolyanok akarunk lenni. Mindjárt mondom, hogy például liturgiában is, ugye, hogy szabad egy kicsit így, egy kicsit úgy, ami az ottani gyülekezetnek megfelel, és a szolgálatban jó. De három dolgot mondott Luther, hogy az egyház mondjuk maradjunk ennél a mondatnál, hogy a hívők gyülekezete vagy közössége, ahol az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ebben alapvetően három dolog van benne. A közösség, az ige és a szentségek. A szentek közössége, tehát a hívők vannak ott együtt, az igét tisztán tanítják, az alázatossága, a Biblia, az Isten üzenete előtt, és a tusakodás azért, hogy megszólítson engem Isten, és személyes, és nekem és általam szóló üzenetet is adjon, és a szentségekkel való élés, helyes élés, ezek azok, amiket Luther mond, hogy az egyház lényegéhez tartoznak. Ezért nem lehetünk például a rádiós gyülekezet, vagy internetes gyülekezet, vagy ehhez hasonló, mert a közösség alapvető feltétele, mert sok mindent jobban csinálnak mások, más közösségek, bélyeggyűjtőkörök, meg mozdonyvezetők köre, meg én nem tudom, mik vannak, de aztán gazdagabbak, aztán kényelmesebb és szebb körülmények között rendezhetik az alkalmakat, aztán lehetnek megfelelőbb termeik, aztán lehet, hogy nem olyan hideg van, mint a mi templomunkban, ha begyűjtjük, akkor meg túl meleg, és ez hasonló, de egyet nem tudnak utánozni, vagy próbálnak, de amiben másnak kellene, hogy legyünk, hogy a szeretet ott van, és a közösség ott van az Úrban. Az Úrban való szeretet, közösség. Ez az, ami a miénk marad, akármire fejlődnek, akármire jutnak, és akármi mindenük lesz, ami előnyünk marad, amiben verhetetlenek leszünk. A Lucfalván mindig régen a gyülekezetben, amikor ott voltunk, és hát az Úr adott ott életet és ébredést, és mindenféle alkalom volt, többek között kiderült, hogy az egyik unokabátyám csillagász, és fölmehetünk a csillagvizsgálóba, a piszkés tetőre, és körülnézhetünk, és akkor elmentünk, hirdetve volt, akkor utána a hangos bemondóba halljuk, hogy csillagvizsgálón tárcsönvaló nézés lesz, nem tudom, az iskolában egy ekkora kis tárcsővel természetesen, és nem a piszkés tetőről. No mindegy, ugye ott fönn a piszkés tetőn nincs annyi fényszennyezés, ami miatt jobban lehet látni, de ők így csinálták. Aztán vetélkedőt rendeztünk, mert ifjúsági találkozó volt, kérdések, válaszok, halljuk a hangos bemondón, hogy ilyen és ilyen rendezés lesz, és az alkalmon vetélkedés lesz. Hát akkor mindenki kacagott, mert azért a vetélkedő és a vetélkedés között különbség van, és ehhez hasonló. A világ próbálja utánozni az Isten népét is legyőzni, de mindig második lesz, mert mi nekünk mindig valamit mutat az Úr, és azt tesszük. És az ördög, az epigon, az mindig csak utánozni próbál, vagy úgy legyőzni, hogy előbbre jutni benne. És ezt erre mondom, hogy a közösség, az Istenben való szeretet közösség, az mindenek fölött való, bárcsak tanulnának belőle, hogy más alkalmakon is így lennének együtt, de mégis ez az egyház lényege, és ha ilyenek lesznek, akkor a bélyeggyűjtő klub egy nagyon klassz gyülekezeti közösség lesz, ahol mellékesen az alkalom végén meg fogják nézni a bélyegeiket, vagy olyan bélyegek lesznek, hogy melyik bélyegen lehet látni karácsonyi képeket például, és ehhez hasonlókat, ez is benne lesz. Ezt csak úgy mellékesen mondom, a lényeg az, hogy mindig mások maradunk, és kell maradnunk a formában, és ha szabad így mondanom, nem mi, hanem az Isten ügye legyőzhetetlen, mert ahol az Úrban való közösség lesz és szeretet lesz, ott az emberek talán meg fogják érezni, hogy itt az Isten, és mennyivel jobb ez az élet, mint minden más élet. Én abban, hogy elindultam Jézus útján és megtérhettem, nagy segítséget jelentett az, hogy amikor először mentem középiskolás koromban hívő közösségbe, ott valami nagy szeretetet éreztem. Még messze voltam attól, hogy a lényegét tudjam az Isten ügyének, nem is figyeltem annyira igazán. De az Isten szeretete, amit utólag tudok, az áradt ki ott közöttük. És az volt az első, ami megragadott. Persze aztán sok mindennek kellett hangzania, és visszhangoznia a szívemben, és úgy lettem az övé, de ez is egy nagyon fontos dolog volt. No most ezek után, amikor tisztáztuk, hogy az egyház a hívőknek a közössége, vagy a gyülekezet, ahol a tiszta evangélium és a szentségek vannak. Nézzük befejezésül a mai korszerű egyház kérdését, illetve abból néhány dolgot. Hogy milyen is lenne a mai korszerű egyház? Nem biztos, hogy ilyen, de néhány dologra gondolok, amit megemlíthetünk. A mai ember igényéhez tele, tehát ott kell lennie a szeretetnek és a közösségnek, és ezt nem pótolja semmi. A következő, ugye erről beszéltünk, a misszió is a lényege kell, hogy legyen. Az egyház nem önmagáért van, hogy meglegyen és működjön, és van egy temetőnk egy nagy városban, és ha annak a bevétele elég nagy, akkor ha már senki nem jön a gyülekezetbe, és nem támogatja ügyet, mégis létezni tudunk. A egyház missziói közösség, amelynek a célja, hogy minél több embert elérjen, abból a célból, hogy ők is hívők legyenek, és ők is megtérjenek az új élet és az örök élet útjára lépjenek, tehát lélekmentő közösség, vagy léleknyerő közösség kell, hogy legyen az egyház, amelynek mindig célja az, hogy minél többen az Úr gyermekei legyenek. Hát egy baptista ember mondta ugyanezt a mondást, Spurgeon, ha jól tudom, de átformáljuk evangélikussá a mondást, mert ennyire azért sovinisták lehetünk. Azt mondta az illető, hogy most én a mi változatunkkal mondom, hogy azért, hogy evangélikussá legyen valaki, az utca túlsó oldalára sem mennék át, de azért, hogy hívő legyen, a világ végére is, mondta Spurgeon a maga módján. Mi pedig a magunk módján alkalmazzuk ezt mi magunkra. Tehát azért, hogy csak mert, hogy hozzánk tartozzon, egy lépés se igazából, de azért, hogy az Úré legyen, mindent. Tehát a lényeg az, hogy hívő legyen. Nos, ez fog megszabadítani a felekezeti sovinizmustól is bennünket. Nem kell félnünk, hogyha nem csatlakozik hozzánk, máshova megy, vagy mintha semmi nem történne. Majd az Isten munkálkodik a szívében, egyszer beszélgettünk vele a vonaton, majd elutazik 1000 kilométerre, de az már munkálkodott benne, és valahogy ő hívővé lesz. És ez volt a célunk. Hát aztán amellett megadja az Isten, hogy egy-két ember talán a mi közösségünkben is ott marad, és oda fog csatlakozni. És nem az a célunk, hogy hozzánk tartozzon, ez csak egy másodlagos dolog. Így tudunk szolgálni, és együtt lenni, és tervezni, és előrejutni, és egymást segíteni, és a szolgálatunkat betölteni. De a célunk az, hogy hívővé legyen, missziói cél a lélekmentés vágya. Bennünk van-e tehát a Krisztus szeretete, hogy minél több ember megszabaduljon a kárhozatból. Egy időben nagyon sokat jártam a határúti aluljáróban, reggel olyan 7:30 és 8 táján naponta, és szörnyű volt, olyan 10-valahány évvel ezelőtt már, ahogy láttam, hogy megy le a tömeg innen, meg onnan, meg minden irányból az aluljáróba, és mennek be a metróba. Egyre szűkebb keresztmetszet, ugye a sok aluljáró lejáratból, és szinte ringott a tömeg, hogy ment mindenki mindenfelé és befele, és mondom, hogy Istenem, így mennek az emberek a pokol felé is, nem ők, csak ez egy példa volt a számomra, hogy a hétköznapi élet zaja, feladata, darálója visz bennünket lefele, és nem tudunk megállni és kiszállni belőle, és az Úré lenni, és éle bennünk egy olyan gondolat, hogy Istenem, ezek mind végül is a kárhozat felé mennek, akikkel találkozom, és én azt szeretném, hogy ők az üdvösség felé menjenek és fölfelé jussanak. Éle bennünk ez a szeretet, hogy ami nekem sokat jelentett, azt másnak is megpróbálom tovább adni. Aztán a missziói cél mellett az evangelizációs cél, tehát hogy az egyházon belül levő embereket is Krisztushoz hívom, és segítem, hogy hitre jussanak, ne csupán ott legyenek. Mert minden ige hirdetésnek kettős célkitűzésűnek kell lennie, az egyik az, hogy a nem hívők hitre jussanak, a hívők pedig épüljenek a maguk hitében. Egyszer az egyik erősebb, másszor a másik gondolat, de mind a kettőt szem előtt kell tartanunk, mert mindkét féle ember van a gyülekezetben, és az is biztos, hogyha csak hívők lennének a gyülekezetben, akkor az a gyülekezet meghalna, elpusztulna, mert a nem hívőkből lesz az utánpótlás, akik ott vannak, és közben hitre jutnak. Tehát csak jöjjenek nyugodtan, és örülünk nekik, és itt a népegyházi jellegnek lehetne valamilyen előnye, ha igazán komolyan a hitben vagyunk, hogy az úréi lehessenek. Aztán az utolsó előtti talán, hogy az Úr nevét dicsőítse a mi gyülekezetünk és közösségünk, ez egy fontos dolog, ezen lehet lemérni az új formákat. Hogy dicsőíti az Urat, ő rá virágít rá minden, ő rá vetítődik a dicsőség, a magasztalás, vagy emberekre. Éppen ezért lehet egyszerű és közvetlen a forma, vagy kell annak lennie. Éppen ezért jó, hogy bizonyságtételek hangozhassanak el, és komoly imádságok a gyülekezetben. Éppen ezért nagyon jó, hogy sok lelki ének hangozzék el, és itt például hozzátesszük, hogy a koráljainknak az előnye, ami a nagykönyvben van, tehát mind a két énekre szükség van, ahogy az Eke énekeskönyv háromféle alapjában háromféle stílust szeretne egyesíteni a könyvbe, a hagyományos korált, a halleluja jellegű lelkiénekeket és a mai úgynevezett dicsőítő jellegű énekeket, mert mindegyikre szükség van. De a evangélikus korálok nagy előnye volt, és visszalépés már megint csak a gregorián ének, ehhez képest nagyon visszalépés. A korálok előnye, hogy abban az időben például, amikor a gyülekezetek nem lehettek önállóak, vagy nem is létezhettek, vagy nem lehettek lelkészeik, nagyon sokszor akár mondjuk a 18. században, 17. században, vagy a üldözések idején, azt tartotta meg őket. Azok az énekek igehirdetések voltak, azok az énekek bizonyságtételek voltak, azok az énekek lelki biztatást jelentettek, és az Isten népe azon keresztül meg tudott maradni Isten népe. És amikor jött a lehetőség, hogy újból gyülekezetek szerveződjenek, akkor a 1781 után, itt az egyháztörténetünk, akkor volt a türelmi rendelet talán? Igen, köszönöm. 1781 után gombamódra alakultak a gyülekezetek, és 600 vagy hány gyülekezet alakult meg egyből. Nem azért, hogy akkor alakult mind, azok valahogy mind megvoltak, a legtöbb legalábbis, de volt kiknek előlépni, mert őrizték a hitüket. Mert az úréi voltak, és ennek biztos, ebben biztos nagy szerepe volt az énekeskönyvnek, az akkori énekeskönyvnek, amiből épültek és erősödtek a hitükben. Aztán még azt szeretném említeni, hogy nagyon fontosak az összejövetelek, tehát, hogy az Isten népe együtt legyen. Mindig is a legfontosabb volt a vasárnapi főisten tisztelet, ahol a gyülekezet apraja nagyja együtt van. Ahol talán a kicsin gyermek látva, még nem értve talán az igét sem, de látva a szülője áhítatos arcát, és ahogy ott van és hallva azt az Istentől áldott szent zenét, meg mindent, ami van, megérzi az Isten közelségét és jelenlétét, ahol kicsi, nagy egymásra tud figyelni, egymás szolgálatát elviseli, egymásra hallgat, és természetesen közben az Isten igére hallgat, együtt vannak. Aztán az én látásom szerint, ha ma igazán Isten népe akarunk lenni, fontos az, hogy 1+1 módon éljünk, tehát a vasárnapi istentisztelet plusz minimum még egy alkalom, amire járunk. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert a vasárnapi istentiszteleten az Urat dicsőítjük, az ige hirdetés áll még a középpontban ezen kívül, a hétköznapi alkalmakon pedig ezen fölül még inkább a vasárnapi istentiszteleten is így kellene lenni, meg utána is, de ezen még inkább épül a közösség, és jobban lehet kérdezni, válaszolni az elhangzott igékkel kapcsolatosan. Tehát nagyon fontos, hogy házi kör, kérdezőköre, ifjúsági gyerekóra, bibliaóra, stb. Legyen. Aztán nagyon fontos, amiről az elején beszéltünk, hogy anyagilag önellátóak legyenek a gyülekezetek, tehát fölismerjék a gyülekezeti tagok azt, hogy nem a maradékból adunk alamizsnát, hanem bizony áldozat az, hogy a gyülekezet létezhessen, és az Isten ugye mehessen. Fölismerjék, hogy nem a lelkipásztor temploma a templom, meg gyülekezet a gyülekezet, hanem mindenkié, ahol a lelkipásztoron kívül más valaki is, illetve mindenki észrevehetné azt, amit tenni kell, ami feladat, ami meg tudna oldani, és lehet, hogyha igazán hozzálátna, akkor azzal tehermentesíteni tudná a lelkipásztort más feladatok elvégzésére, amit csak ő tud igazán elvégezni. És egyszer egy lelkipásztor, én nagyon megbotránkoztam rajta, gyerek voltam még, vagy ifjú voltam, és egy nagy alkalom volt a gyülekezetükben, nagy gyülekezet, és azt mondta, amikor az adakozásra került sor, valamire gyűjtöttek, testvérek, hát akkor még a fillérek is sokat jelentettek, még papírpénz alig volt, azt mondja, testvérek, aztán ne csörögjön a perse, hanem susogjon. Lehet, hogy ezt máshol is mondták már azóta, de én mondom, szörnyű ilyeneket mondani, amikor mi alig beszélünk az anyagiakról, de valahol igaza volt, mert kellene mondani, mert bizony a legtöbb gyülekezet legnagyobb része egyáltalán nem adakozik, komolyan jár, meg ott van sok, nálunk is, de nagyon sok nem adakozik, és pláne nem komolyan. Tehát susogjon a persely, ma már nem nehéz, mert olyan infláció van, hogy a legkisebb pénz is lassan susogni fog. Ugye most vonják ki a 2 forintost, meg a nem tudom melyik 1 forintost, miért vezették be akkor, meg nem tudom micsoda. No, mindegy, és így is susogni fog, de hát akkor nem tudom milyen színű a 20 000-es, az milyen színű? Barna? Igen, igen. Hát akkor azt kell már valahogy mondani, hogy ne, és milyen az 500-as, az a barna?
Hát 1000-es a zöld.
Várjunk csak, a 200-as a zöld, ugye? 200-as a zöld, igen, és a 20 000-es az milyen? Jó, akkor azt kell mondani, szomorú vagyok, nem láttak pénzt még a testvérek, tehát akkor azt kell mondani, hogy ne zöld, aztán ne zöld legyen, hanem kék legyen a pénz. No most, tehát visszatérve, önellátónak kell lennie egy gyülekezetnek, hogy ő maga minden ügyét el tudja látni, még ha jogos is lenne, hogy amit elvettek az egyháztól, annak a fejében valami támogatást visszaadnak, még ha jogos is lenne, hogyha fölvállal az egyház egy iskola működtetést, vagy egy szeretetotthon működtetést, ezzel állami feladatot vesz át, tehát ugyanúgy támogatni kell, mint egy állami otthon, mégis el kellene oda jutni, hogy önállátók legyünk, és például, ha most azt vesszük, hogy ugye nálunk megint a tatarozások folytatódnak, a külső falat kellene, legalább 10 millió forint lenne, ha mindenki, aki egyháztal tizedet adna a maga keresetéből, akkor kacagva megcsinálnánk minden külső támogatás nélkül, és minden gyülekezetben így lenne. De miért kell olyanoknak lennünk, hogy mindig külső segély, meg támogatáskérés, meg én nem tudom micsoda. Egyszer azt mondtam egy egyházi vezetőnek, amikor azt mondta, hogy hát majd lehetne innen-onnan németektől, külföldiektől pénzhez jutni. Mondom, kedves testvérem, én oda szeretnék eljutni, hogy mi gyűjtsünk a németeknek és küldjünk nekik egy kis pénzt. Az lenne aztán az igazi, képzeljék el, hogy van egy testvérgyülekezeti kapcsolat, nekünk nincs testvérgyülekezetünk, van egy testvérgyülekezeti kapcsolat, és akkor mi elmegyünk és megtámogatjuk a valamivel a németországi, a finnországi és az egyéb gyülekezeteket. Akkor az már szép élet lenne. Aztán nagyon jó lenne, ide tartozna az, hogy missziót tudjunk támogatni, tehát olyan külső szolgálatot, ahol akár külföldön messze, akár környező országban, akár az ország határain belül új szolgálatot szeretnének kezdeni, tehát például a gyülekezet is küldhet neki kis csoportokat szolgálni környező vagy messzebb levő gyülekezet nélküli helyre, vagy éppen pusztuló félben levő gyülekezeti közösségbe, hetente, vasárnap délután. Mindjárt befejezem. Igen, igen. Aztán ez már oda megy át, hogy szolgáló embereknek kell lennünk, tehát nem elég az, hogy ott ülünk a padban, hanem szolgálunk-e. Mindenkinek szolgálata, 2 féle szolgálat van, 3. Mindenkinek szolgálata az, hogy a maga módján bizonyságot tegyen a hitéről, ott, ahol szóba kerül a hétköznapok forgatagában. De van olyan, aki lelki szolgálatot is végezhet a gyülekezetben, és van, aki kétkezi szolgálatot is végezhet a gyülekezet körében. Az első szolgálat mindenkinek a feladata, hogy a maga módján és a maga helyén bizonyságot tegyen, a második szolgálatból valami, szintén mindenkinek a szolgálata, vagy a lelki, vagy a a kétkezi szolgálat területén, hogy a gyülekezet épülhessen, erős legyen, és a maga küldetését betölthesse. Aztán a Biblia tekintélyének kell mindenek fölött valónak lenni. A vezetőket támogatni kell, a Bibliát tanulmányoznunk kell, jó, ha a bibliaiskolát is végzünk, hogy a látásunk növekedjen ezen a területen is. És jó lenne, ha az egyház valóban komolyan venné a maga feladatát és szolgálatát, és fegyelmezhető is lenne a gyülekezet. Magyarán meg szabad kérdezni, hogy testvérem, két hétig hiányzok, legyen szíves jönni. Erre nem megsértődik, hogy miért kérdezik, hanem akkor elkezd jönni hűségesen. Volt egy olyan kérdés, hogy ugye, hogy is mondjam, püspök jelölteknek kellett valamit mondaniuk, hogy mi az ő elképzelésük, ha én püspök lennék címmel. Akkor a helyzet úgy adódott, ahogy adódott, de a hármas program az megmaradt. Három, és ezzel szeretném befejezni. Az első, a létszámbeli fogyás megállítása és a növekedés elindítása. Ez lenne a mi nagy feladatunk mindnyájunké, mert most fogy az egyház. Hogy itt kérdés, hogy mit tehetünk, hogy a létszámbeli fogyás megálljon és elinduljon a növekedés. Második, az anyagi pénzügyi önállóság megteremtése, amiről az előbb beszéltem. Mindenkitől függetlenül életképesek legyünk mind és minden fokon. És a harmadik, a közösségépítés, lelkészek közt, gyülekezeti tagok közt, gyülekezeten belül egymás közt, lelki alkalmak, csendes napok, csendes hetek, mélyebb találkozások által. Miért nincs itt több gyülekezet presbiteren, meg más alkalmakon gyülekezetek több tagja, több presbitere, stb. Fontos lenne megérteni, meglátni, hogy ehhez, ahhoz azért van szükségünk, hogy mi magunk erősödjünk, a közösség és egymás hite által erősödjünk, és a magunk szolgálatát is jobban be tudjuk tölteni. Hát ennyit szerettem volna, illetve többet szerettem volna mondani, de itt befejezem. Kérjük szépen, aki még bírja a kérdéseket, hozzászólásokat, ellenvetéseket, mindent lehet mondani, megszoktuk, áradjanak a kérdések, özöne.